At the conclusion of President
Uchtdorf elnök beszéde után a kórus elénekli a Maradj velem című himnuszt Joseph Scholz vezényletével és Lydia Speth kíséretével. Az áróimát ezután Brad Thompson mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. Dieter F. Uchtdorf elnököt 2008. február 3-án hívták el második tanácsosnak az első elnökségben. 2004. október 2-án támogatták az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 12 apostolának kóruma tagjaként. 1994 óta szolgált általános felhatalmazottként. Általános felhatalmazottként történő elhívásakor a német Lufthansa légitársaság főpilótája és repülésüzemeltetési vezető alelnöke volt. Uchtdorf elnök a volt Csehszlovákiában született. Németországban, Zwickauban nevelkedett, ahol 1947-ben családja csatlakozott az egyházhoz. Uchtdorf elnök 1962-ben kötött házasságot Harriet Reichel. Két gyermekük és 6 unokájuk van. Uchtdorf elnök.
My dear brothers and sisters,
drága testvéreim, ha az imént elhangzott Dicsérd Urad és Tégy mindig jót kezdetű két himnuszt életünk mottójává tesszük, elég jó formában leszünk a mennyei atyánkhoz visszavezető úton.
What a wonderful sight you are.
Milyen csodálatos látványt nyújtotok. Lelki szemeim előtt sok más hozzátok hasonló gyönyörű arc is megjelenik. Az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza fiataljainak arca világszerte. Talán nem vagytok egyformák, de oly sok minden van, ami közös bennetek. Nagyszerű feladat ez most számomra. Hálás vagyok Monson elnöknek a lehetőségért, hogy néhány percet eltölthetek veletek. Minden idők egyik legkedveltebb mesemondója Hans Christian Andersen, a dán író volt. A Ruth kiskacsa című történetében az anyakacsa felfedezi, hogy az éppen kikelt csibéi közül az egyik szokatlanul nagy és igen Ruth. Eleinte a kacsamama azon tűnődik, vajon nem egy pulykatojást költötte ki véletlenül, de mivel a Ruth kicsinye ugyanolyan jól úszik, mint a többi, arra a következtetése jut, hogy szegényke egyszerűen csak furcsa és torz. A többi kiskacsa azonban folyton piszkálja a Ruth gyermeket, könyörtelenül bántalmazzák, csipkelődnek vele, és bosszantják, egy szóval nyomorúságossá teszik az életét. A Ruth kiskacsa végül úgy dönt, mindenkinek jobb lesz úgy, ha ott hagyja a családját, így hát elszökik. Az első egyedül töltött tél olyannyira kemény és zord, hogy a szegény kiskacsa majdnem halálra fagy, de aztán valahogy mégiscsak sikerül átvészelnie. Sanyarú sorsa és magánya ellenére egyre erősebbnek érzi magát, imádja kitárni a szárnyát és repülni. Egy napon aztán megpillant a magasban egy csapat fenséges madarat. A hófehér, méltóságteljes mozgású madarak hosszú nyakukkal és széles, elegáns szárnyaikkal teljesen elbűvölik. Ó, milyen pompás és boldog teremtések! A Ruth kiskacsa velük akar repülni, de csúfsága miatt attól fél, hogy megölik. Végül aztán úgy dönt, még ez is sokkal jobb, mint a többi állat örökös csipkedése, vagy a fagyhalál télvíz idején. Ezért hát utánuk repül, és követi őket, míg el nem érkeznek egy gyönyörű tóhoz, ahol mind leszállnak a vízre. Mikor a Ruth kiskacsa leereszkedik a tóra, a víztükrében egy fenséges hattyú képét pillantja meg. Bár eleinte el sem hiszi, lassan ráébred, hogy saját képmását látja tükröződni a vízen. Meglepetésére a többi hattyú örömmel fogadja, sőt azt mondják neki, hogy ő a leggyönyörűbb és legfenségesebb közöttük. Végre rájön, ki is ő valójában. De kis hattyúhoz hasonlóan, közülünk is biztosan sokan érezték időnként úgy, hogy kilógnak a sorból. A legtöbb zavart életünkben egyszerűen az okozza, hogy nem értjük, kik vagyunk. Túl sokan vannak, akik úgy élik le az életüket, hogy azt gondolják, nem érnek semmit, holott a valóság az, hogy ők nemes és örökkévaló lények, akik végtelenül értékesek, és minden képzeletet felülmúló lehetőségekkel bírnak. Annak felfedezése, hogy kik vagyunk valójában, része ennek a hatalmas kalandnak, melyet életnek hívunk. Az emberiség legnagyobb elméi örökösen a következő kérdésekkel küzdöttek. Honnan jöttünk? Miért vagyunk itt? Mi történik a halálunk után? És hogyan illenek ezek egymáshoz? Mi értelmük van? Amikor elkezdjük megérteni a válaszokat ezekre a kérdésekre, nem csak az elménkkel, hanem szívünkkel és lelkünkkel is, akkor kezdjük megérteni, hogy kik vagyunk, és úgy érezzük majd magunkat, mint a vándor, aki végre hazatalált. Úgy érezzük majd magunkat, mint az ifjú hattyú, aki végre rájött, hogy ki is ő valójában. Végül minden értelmet nyer. A kihívás abban rejlik, hogy földi értelmével az ember egyszerűen képtelen logikus válaszokat találni ezekre a kérdésekre. A lelki dolgokat érintő kérdések lelki válaszokat igényelnek. Azok, akik elutasítják a kinyilatkoztatást és ragaszkodnak a kézzel fogható bizonyítékokhoz, csak gyaníthatják vagy tagadhatják, hogy létezik-e élet a halandóság eszférája előtt és után is. Ebből az következik, hogy soha nem érthetik meg, hogy kik is ők valójában, vagy hogy mi az élet valódi célja. Mi az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyháza tagjai azonban megáldattunk válaszokkal ezekre a kérdésekre, és szívesen meg is osztjuk mindazokkal, akik meghallgatják. Nem egy tanult ember felvetése alapján tudjuk, vagy mert tudományos magyarázatot találtunk rá. Azért vannak meg a válaszok, mert mennyei hírnökök kinyilatkoztatták ezeket a rejtelmeket az emberiségnek. És ugyanez a tudás a Szentlélek hatalma által bármely őszinte szívű ember számára elérhető. Ez nem csekészség. A történelem folyamán az uralkodók és filozófusok minden kincsüket odaadták volna azért, amit napjainkban ingyen megkaptunk Istentől. Mivel Isten könyörületes és szereti a gyermekeit, ezekben az utolsó napokban újra átadta nekünk az arról való igazságot, hogy honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová megyünk. Drága fiatal barátaim, ez a tudás lehetővé teszi számotokra, hogy ti is megpillantsátok a saját tükörképeteket a vízszínén. Ez biztosít benneteket arról, hogy nem vagytok átlagosak, sem kitaszítottak, sem pedig rútak. A lényetek isteni, sokkal gyönyörűbb és dicsőségesebb, mint azt el tudnátok képzelni. Ez a tudás mindent megváltoztat, megváltoztatja a jeleneteket, képes megváltoztatni a jövőtöket, és képes megváltoztatni a világot is. Drága fiatal barátaink az egyházban, bárhol is vagytok, tökéletesen tudatában vagyunk annak, hogy rengeteg kihívással kell szembesülnötök az életben. A vezetőitekkel és a veletek való személyes találkozásokból képet kaptam arról, hogy milyen dolgok aggasztanak benneteket. A hozzám érkezett rengeteg kérdésből kiválasztottam néhányat az általam vélt legnehezebb és legnyugtalanítóbb kérdések közül, melyek benneteket, fiatal szentek világszerte érintenek. Remélem, a mai napon az elmétekbe és szívetekbe véshetem, hogy a valódi kilétetekről való tudás hogyan segíthet legyőznötök az élet legnehezebb kihívásait. Itt az első kérdés, és idézem. Boldogtalan és depressziós vagyok. Időnként úgy tűnik, a világ sokkal jobb hely lenne nélkülem. Mi értelme tovább élnem? Idézetbe zárva. Hadd fejezzem ki magam világosan. A komoly depresszió és az öngyilkos gondolatok nem csupán jelentéktelen ügyek, komolyan kell venni őket. Arra biztatom mindazokat, akik depresszióval vagy öngyilkos gondolatokkal küszködnek, hogy kérjenek segítséget olyan szakemberektől és egyházi vezetőktől, akikben megbíznak. Ha ismersz valakit, aki az öngyilkosság gondolatával foglalkozik, légy igaz barátja, és győződj meg arról, hogy segítséget kap. Tudnotok kell, hogy szeretünk benneteket, és azt szeretnénk, hogy sikeresek és boldogok legyetek az életben. Ennek ellenére a legtöbb ember időnként küszködött már a szomorúság vagy alkalmatlanság érzéseivel. Természetes, hogy néha csökken az önbizalmunk, vagy boldogtalannak érezzük magunkat. A mi értelmet tovább élnem kérdés csupán átfogalmazás annak a kifejezésnek, melyet William Shakespeare 400 évvel ezelőtt vetett papírra, és melyet azóta milliónyi Hamlet tett fel magának. Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés. Shakespeare azonban tévedett. Tévedett.
To be or not to be is not the question.
Egyáltalán nem a lenni vagy nem lenni a kérdés. Vannak más lehetőségek is ezen az egyszerű ellentéten kívül.
For my taste, I'd have Hamlet turn to the
Én szívesebben vettem volna, ha Hamlet odafordul a közönséghez, és azt mondja, tudván, hogy Isten gyermeke vagyok, mit kell tennem, és mivé kell lennem, hogy megfeleljek ennek a bennem rejlő lehetőségnek? Ez itt a kérdés. Látom, egyetértetek. Nos, tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen átszerkesztés teljesen tönkretenné minden idők egyik legnagyszerűbb irodalmi mesterművét. Azonban, ha én írnék nektek darabot, akkor én így fogalmaznám meg nektek a szövegét. Gondoljátok csak el, honnan jöttök. A világegyetem legnagyszerűbb, legdicsőségesebb lényének a fiai és lányai vagytok. Végtelen szeretettel szeret benneteket, a legjobbat akarja nektek. Gondoljátok, hogy mennyei atyánk azt szeretné, hogy levertek és szomorúak legyetek? Semmi ilyesmit nem szeretne. Biztosította számunkra a parancsolatokat, melyek királyi utat nyitnak egy értelmes, békés és örömteli élet előtt. Csupán végig kell mennünk rajta. Isten parancsolatainak ismerete és betartása valóban elvezet a beteljesüléshez, és az örömhöz. Rendeltetésünk sokkal nagyszerűbb, mint azt el tudnánk képzelni, bár csak teljesen megértenénk, kik vagyunk, és mit tartogatnak a számunkra. Akkor szívünk olyannyira túlcsordulna a hálától és a boldogságtól, hogy még a legsötétebb bánatunkat is túlragyogná Isten, ami mennyei atyánk világossága és szeretete. Legközelebb, amikor boldogtalannak érzitek magatokat, emlékezzetek rá, honnan jöttetek és hová tartotok. Ahelyett, hogy azokra a dolgokra összpontosítanátok, melyek bánattal töltik meg a gondolataitokat, fókuszáljatok azon dolgokra, melyek reménnyel árasztják el a lelketeket. Észre fogjátok venni, hogy ezek mindig kapcsolatban állnak Isten és fele barátaink szolgálatával. Mindig így van. Emlékezzetek rá, hogy megkaptátok az Úr szavát, melyet a Szentírásban találhattok. Szívből imádkozatok hozzá, és beszélgessetek vele minden nap. Tanuljatok róla, és járjatok az ő útján. Szolgáljátok Istent és a fele barátaitokat. Ne feledjétek, hogy megvan az ideje a sírásnak és a nevetésnek, megvan az ideje a gyásznak és megvan a vigadozásnak is. Ha egy ideje már nehéz a szívetek, talán itt az ideje beengednetek Isten fiának világosságát. Kérlek titeket, vessetek egy pillantást a víz színére, és lássátok meg az igazi tükörképeteket. Ébredjetek rá teremtésetek céljára. Fordítsátok arcotokat a távoli horizont felé. Jól teszitek, ha nevettek, jól teszitek, ha boldogok vagytok. Emeljétek fel a hangotokat, és dicsérjétek az Urat énekkel, zenével, tánccal, valamint a dicséret és a hálaadás imájával. Nem tudok elképzelni egy olyan mennyországot, ahol csupa komor lény él, akik mindig csak csöndben vannak, és nem élvezik a zenét, valamint az egymással való beszélgetést. Nekem nem ez a mennyország. Biztos vagyok abban, hogy nem arra teremtettek benneteket, hogy életetek minden óráját és percét egymástól elkülönítve, aggodalomban vagy kétségek közt vergődve töltsétek. Arra teremtettek benneteket, hogy örömben legyen részetek. Ünnepeljetek hát egy örömteli és szerető mennyei atya könyörületes áldásait. Nem kell engedélyre várnotok ahhoz, hogy szíveteket hálaadással és boldogsággal töltsétek meg. Ezt szépen magatoktól is megtehetitek. Járjatok össze egymással egyház közösségeteken vagy gyülekezeteteken belül, de akár a szomszédos szövegek és kerületek fiataljaival is. Vegyetek részt közös táncmulatságokban, tanulmányozzátok együtt az evangéliumot, szolgáljátok közösen a fele barátaitokat, és közben érezzétek jól magatokat. Őszintén imádkozom, hogy az arról való tudásotok, hogy kik vagytok és mivé válhattok, töltse meg lelketeket Isten békét adó szeretetével, és gyújtsa lángra bennetek azt a boldogságot, mely méltó valódi örökségetekhez, mert valójában ti hercegek és hercegnők, királyok és királynők vagytok. Nos, a második kérdés, melyet gyakran hallunk tőletek, fiataloktól, a következő. Idézem, olyan magányos vagyok. Vajon megtalálom valaha a lelki társamat? Idézet bezárva. Erre a kérdésre vártatok, igaz? Van pár dolog, melyet szeretnék e témával kapcsolatban mondani, de kezdjük azzal. Kezdjük azzal az elképzeléssel, hogy megtaláljuk azt az egyetlen személyt, akit nektek rendelt a sors. A számotokra tökéletes személyt. Lehet, hogy ismeritek annak a fiatal nőnek a történetét, aki egy régészeti ásatáson talál egy ősinek tűnő lámpát. Amikor megdörzsöli, megjelenik egy dzsinn, aki felkínálja, hogy teljesíti egy kívánságát. A lány elgondolkodik egy pillanatra, majd azt kívánja, hogy legyen világbéke, hogy ezáltal minden ember szeresse egymást, és örökké harmóniában éljenek egymással. A dzsinn átgondolja a kérést, majd így szól, lehetetlen, amit kérsz. A világ népei közötti széthúzás túl nagy és túl régóta tart. Légy szíves, kérj valami mást, bármit, csak ezt ne. Így hát a fiatal hölgy újra elgondolkodik, majd így szól, valahol a világban ott van az az egy valaki, akivel egymásnak teremtettünk. Meg szeretném találni őt, azt a valakit, aki jóképű, figyelmes és van humorérzéke, azt a valakit, aki segít a ház körül, szereti a gyerekeket, nem akar folyton meccset bámulni. Nagyszerű állása van, és az én boldogságom a legfontosabb neki, azt a valakit, aki elkísér vásárolni, és jól kijön a családommal is. A dzsinn egy pillanatra elgondolkodik a kérdésen, felsóhajt, majd ezt válaszolja. Meglátom, mit tehetek a világ békéért.
I know this may be a disappointment.
Tudom, hogy ez néhányótoknak talán csalódást okoz, de nem hiszem, hogy csupán egy megfelelő személy létezik a számotokra. Azt hiszem, én első látásra beleszerettem a feleségembe, Harrietbe, aki ma este itt van velem. Ha azonban úgy döntött volna, hogy máshoz megy feleségül, hiszem, hogy találkoztam volna valaki mással, akibe beleszerettem volna. Örökre hálás leszek, hogy ez nem így történt, de nem hiszem, hogy ő lett volna az egyetlen esélyem a boldogságra, vagy én az övére. Egy másik hiba, amelyet könnyen elkövetünk, amikor rendezvúzunk valakivel, az, hogy a tökéletest keressük a másikban. Az igazság az, hogy egyedül azok lehetnek tökéletesek, akiket nem ismerünk túl jól. Mindenkinek vannak tökéletlenségei. Nem arra célzok, hogy alacsonyítsátok le normáitokat, és menjetek hozzá olyas valakihez, akivel nem lehettek boldogok. De ahogy érettebbé váltam, az egyik dolog, amire rájöttem, hogy ha valaki hajlandó elfogadni engem a tökéletlenségemmel együtt, akkor nekem is türelmesnek kell lennem mások tökéletlenségeivel szemben. Mivel nem fogtok tökéletességre lelni a társatokban, és a társatok sem bennetek, az egyetlen esélyetek a tökéletesedésre az, ha együtt teremtitek meg a tökéletességet. Ez a titok. Vannak olyanok, akik azért nem házasodnak meg, mert hiányolják a kapcsolatból a varázslatot. A varázslat alatt, gondolom, a vonzalom szikráit értik. Csodálatos érzés, mikor az ember szerelmes, és soha nem tanácsolnám azt, hogy olyas valakivel házasodjatok össze, akiben nem vagytok szerelmesek. De, és ez egy másik dolog, amit néha nehéz elfogadni, ez a varázslatos szikrázás állandó fényesítést igényel. Az, hogy ez a varázslat tartós marad egy kapcsolatban, azért van, mert a házaspár dolgozott rajta, nem pedig valami misztikus, kozmikus erő hatására lép fel. Egy szóval tehát munkát igényel. Bármely kapcsolat életben maradásához az kell, hogy mindkét fél magával hozza a saját varázslatát, és azzal fenntartsa a szeretetüket. Bár azt mondtam, hogy nem hiszek abban, hogy csupán egyetlen lelkitárs létezik bárki számára, egyet biztosan tudok. Attól kezdve, hogy elköteleztétek magatokat a házasságra, a házastársatok válik a lelkitársatokká, és kötelességetek, valamint felelősségetek, minden nap azon dolgozni, hogy ez így is maradjon. Ha elköteleztétek magatokat, akkor véget ér a lelkitárs keresése. Gondolataink és cselekedeteink a keresésről a teremtésre terelődnek. De mi van azokkal, akiket kétségek gyötörnek, hogy megtalálják-e valaha az örökkévaló társukat? Először is azt tanácsolom, ne adjátok fel, járjatok tevékenységetekre, emberek közé, és tegyetek meg mindent, amit csak tudtok. Tudom, hogy a rendezvúzás néha kemény, a visszautasítás a legfájdalmasabb élmények közé tartozik. Higgyétek el, én tudom, milyen érzés. Én jóval azelőtt beleszerettem Harrietbe, mint ő belém. De ez nem jelentett akadályt számomra, egyáltalán nem. Mindig úgy intéztem, hogy a közelében lehessek. Amikor úrvacsorát osztottam az egyházban, úgy rendeztem, hogy én kerüljek a családjához. Mindent megtettem, hogy lenyűgözzem, de azt hiszem, ő kissé éretlennek tartott. Egyszerűen ő nem érezte azokat a szikrákat. kétségek gyötörtek, hogy sikerül-e valaha is meggyőznöm, hogy több legyek számára, mint csupán barát. Mert hát ki akar az lenni, ugyebár?
So I went away, joined the
Air Force. Így hát elmentem, beléptem a légierőhöz, majd átutaztam a félvilágot, hogy részt vegyek az Egyesült Államok pilótaképző programjában. Miután elvégeztem a vadászrepülő pilótaképzést, és visszatértem Németországba, vagyis évekkel azután, hogy először találkoztam vele, ez a gyönyörű fiatal nő rám nézett, és végre kiejtette száján azokat a csodálatos szavakat. Azt mondta, sokat komolyodtál, mióta utoljára láttalak.
When I heard this, I moved quickly.
Amikor ezt meghallottam, gyorsan akcióba lendültem, és néhány hónapon belül elvehettem feleségül azt a nőt, akit már réges-régen megszerettem. Szóval ne adjátok fel, kedves testvéreim! Csak mert visszautasítanak benneteket egyszer, kétszer, vagy háromszor, négyszer, vagy pár száz alkalommal, ne esetek kétségbe! Férfi testvérek, a titok, hogy megtaláljátok álmaitok nőjét, abban rejlik, hogy minél többet megismertek, és ha valamelyikükkel egymásba szerettek, feleségül kéritek. Ha nemet mond, tovább kerestek, és addig imádkoztok, míg a templom oltára elé nem vezethetitek azt az egy bizonyos fiatal nőt. Szóval ne adjátok fel. Ti pedig, nőtestvérek, legyetek gyengédek. Semmi baj, ha nem fogadtok el egy randevúra való felkérést, vagy visszautasítjátok a házassági ajánlatot. De kérlek, finoman tegyétek. Férfi testvérek, ti pedig cselekedjetek. Rendben? Túl sok fiatal nő van közöttünk, akiket soha nem hívnak randevúra. Ne feltételezzétek, hogy bizonyos lányok biztosan nem mennének el veletek. Néha ezek a lányok azon tűnődnek, hogy őket vajon miért nem hívja el senki. Csak kérdezzétek meg őket, és legyetek készek tovább lépni, ha a válasz mégis nem. De kérdezzetek. A világ néhány részében azt látjuk, hogy a fiatalok randevúzás helyett csak csoportokban együtt lógnak. Bár nincs semmi rossz abban, hogy ha gyakran összejártok a veletek egykorúakkal, nem tudom, hogy igazán meg tudjátok-e ismerni egymást személyesen, ha folyton csoportokban vagytok. Az egyik olyan dolog, amire nagy szükségetek van, hogy megtanuljátok a beszélgetést folytatni a másik nem tagjaival. Erre az egyik legnagyszerűbb lehetőség az, ha kettesben vagytok valakivel, hogy úgymond a neten kívül beszélgessetek. A randiknak nem kell, és legtöbbször nem is szabad költségesnek és túlszervezetnek lennie. Amikor a feleségemmel Németországból Salt Lake Citybe költöztünk, az egyik legmeglepőbb az volt számunkra, hogy a fiatalok időnként milyen körülményes és stresszes módját választották a randevúzásra való felkérésnek és elfogadásnak. El sem akartuk hinni. Lazítsatok! Találjatok egyszerű lehetőségeket arra, hogy együtt legyetek. Amikor fiatal voltam, bár tudom, ez régen volt, és randizni akartam egy lányjal, akkor például a legszívesebben egyszerűen hazakísértem egy egyházi gyűlés után. Nos, ma este elhoztátok ide a randi partnereteket? Senki sem nevet. Úgyhogy remélem, igen. Vagy pedig ezután haza kísértek valakit? Ne feledjétek, nem az a cél, hogy a randitok felkerüljön a YouTube-ra, és több milliós legyen a nézettsége. A cél az, hogy megismerjetek valakit személyesen, és értelmes kapcsolatot alakítsatok ki a másik nemmel. Nos, köztetek az egyház csodálatos fiataljai között vannak olyanok is, akik talán soha nem házasodnak meg. bár minden tekintetben érdemesek, talán soha nem találnak valakit, akivel ebben az életben összepecsételtetnének az Úr templomában. Azok, akik nem tapasztalták meg ezt a gyötrelmet, soha nem fogják igazán megérteni azt a magányt és fájdalmat, melyet érezhettek. Ismerek több olyan nőt, akik mindennél jobban vágynak rá, hogy feleségek és édesanyák lehessenek, és nem értik, miért nem kapnak soha választ az imáikra. Van rengeteg egyedülálló férfi is, akik akármilyen okból szintén egyedül találják magukat. Először is, hadd mondjam el nektek, hogy az imáitok igenis meghallgatásra találnak. Mennyei atyátok ismeri szívetek vágyát. Azt nem tudom megmondani, hogy miért van az, hogy egyesek imájára így jön a válasz, másokéra pedig úgy. De egyet mondhatok, szívetek igaz lelkű vágyai végül beteljesülnek. Időnként nehéz túltekinteni azokon a dolgokon, melyek közvetlenül előttünk vannak. Türelmetlenek vagyunk, és nem akarjuk, hogy legnagyobb vágyaink majd csak később teljesedjenek be. E rövid élet azonban szinte semmiség az örökké valósághoz képest. És ha tudunk remélni, hitet gyakorolni, és örömmel mindvégig kitartani, megismétlem, örömmel mindvégig kitartani, csak akkor teljesednek be szívünk igaz lelkű vágyai, ama nagyszerű mennyei jövőben, olyannyira, hogy azt most fel sem tudjuk fogni. Közben pedig ne várjatok arra, hogy valaki más tegye teljessé az életeteket. Hagyjatok fel azzal, hogy hibákat kerestek magatokban, és ne tűnődjetek azon tovább, hogy esetleg valami nem stimmel veletek. Ehelyett törekedjetek arra, hogy Isten gyermekeként elérjétek a bennetek rejlő lehetőségeket. Tanuljatok, szerezzetek valamilyen értékes szakmát, és teljesedjetek ki mások szolgálatában. Használjátok az időtöket, a tehetségeiteket és forrásaitokat arra, hogy fejlesszétek magatokat, és megáldjatok másokat. Mindezzel felkészülhettek arra, hogy családotok legyen. Vessétek bele magatokat az egyházközségetek vagy gyülekezetetek életébe, és magasztaljátok fel az elhívásaitokat, bármi is legyen az. Ennek a halandó létezésnek a legnagyobb célja az, hogy megtanuljunk tökéletesen szeretni mennyei atyánkat és fele barátainkat csak úgy, mint saját magunkat. Ha teljes szívünkkel, lelkünkkel és erőnkkel ezt tesszük, örökkévaló rendeltetésünk dicsőséges lesz, és minden képzeletünket felülmúlja majd. Legyetek hithűek, és a dolgok majd rendbe jönnek. Ez az ő örökkévaló ígérete mindazok számára, akik szeretik és tisztelik őt. Nos, a harmadik kérdés, melyet ti fiatalok gyakran feltesztek, megint idézem, képes leszek-e hithű maradni? Vannak, akiknek kétségei vannak Istennel vagy az egyházzal kapcsolatban. Mások engednek a kísértéseknek, melyek elcsalják őket a tanítványság egyenes és keskeny ösvényének biztonságától. Amikor pilótaként Európa és Afrika között repültem, gyakran tanúja voltam egy nagyon érdekes időjárási jelenségnek, melyet trópusi konvergenciának neveznek. Ez egy viharsáv, mely az egyenlítő mentén húzódik északi és déli irányban, és gomolygó vészjós felhőoszlopokkal tölti meg a horizontot. Ahogy ezeket a felhőket figyeltem, lenyűgözött a szépségük és méltóságuk. Sűrű, fekete alakzatokban tornyosultak előttem. A bennük rejlő villámok ragyogó fénnyel árasztották el őket egyik végüktől a másikig, mintha rettentő tűz tombolna a belsejükben. Micsoda dicsőséged és elragadó látvány volt. De mit gondoltok, mit tesznek a pilóták, amikor egy ilyen vihar közelébe kerülnek? Igen, elkerülik őket. Bármilyen szépnek és érdekesnek is látszanak, a felhőkből kiváló pára megfagy, és focilabda nagyságú jégtömbökké áll össze, amely képes átlyukasztani a fémet és tönkretenni a repülőgépet. A heves légörvények és az elektromos kisülések megbéníthatják a repülőt és annak rendszerét. Vajon ez az alapelv nem igaz-e a lelki sérülést okozó dolgokra is? A kísértés nem lenne kísértés, ha nem tűnne vonzónak, lenyűgözőnek, vagy akár szórakoztatónak. De a viharhoz közeledő pilótához hasonlóan nektek is meg kell tanulnatok elkerülni, nem számít milyen gyönyörűnek vagy érdekesnek is látszik. Mivel mennyei atyánk szereti a gyermekeit, parancsolatokat adott nekünk, hogy biztonságos távolságban tartson bennünket e pusztító viharoktól. Nem kényszeríti egyetlen gyermekét sem arra, hogy az ő útján járjon. Ehelyett megengedi, és el is várja, hogy magunk döntsünk. Egyet azonban tudnotok kell, vannak döntések, melyek katasztrófához vezetnek. Ezért válasszátok a jót. Hadd csatlakozzak tanúbizonyságommal azok sokaságához, akik a pornográfia szörnyűsége ellen figyelmeztetnek. Kerüljétek el! Maradjatok távol tőle! Ugyanazt mondom nektek a pornográfiáról, mint amit a pilóta képzésen nekem tanácsoltak a viharral kapcsolatban. Kerüld el! Kerüld el! Kerüld el! Ne feltételezzétek, hogy egy picit talán bedughatjátok a repülőgép orrát a viharba. Ne incselkedjetek a pornográfiával! Emlékezzetek rá, hogy a legundorítóbb és legpusztítóbb dolgok elsőre gyakran vonzónak tűnhetnek. Nagy évben kerüljétek azokat a dolgokat, melyek veszélybe sodorhatnak benneteket. A következő téma. Mi a helyzet a kétségekkel, vagy a tantételről való kérdésekkel? Honnan lehet megtudni, hogy az evangélium igaz? Rendjén van-e, ha kérdések merülnek fel bennetek az egyházzal, vagy annak tanaival kapcsolatban? Drága fiatal barátaim, mi egy kérdezősködő nép vagyunk. Mindig is azok voltunk, mert tudjuk, hogy a kérdések vezetnek el az igazsághoz. Az egyház is így kezdődött, egy fiatal férfival, akinek sok kérdése volt. Sőt, nem is értem, hogyan fedezheti fel valaki az igazságot anélkül, hogy kérdéseket tenne fel. A szentírásokban ritkán találhatok olyan kinyilatkoztatást, amely nem egy kérdésre adott válaszként érkezett volna. Mindig, amikor kérdés merült fel, és Joseph Smith nem volt biztos a válaszban, az Úrhoz fordult, melynek eredménye a tan és a szövetségek csodálatos kinyilatkoztatásai. A tudás, melyet Joseph kapott, gyakran túlszárnyalta azt, amire az eredeti kérdés irányult. Ez azért van, mert az Úr nem csak azokra a kérdésekre válaszolhat, melyeket felteszünk, hanem ami még fontosabb, választ ad azokra a kérdésekre is, melyeket fel kellett volna tennünk. Halljuk hát meg ezeket a válaszokat. Az egyház misszionáriusi erőfeszítéseinek gyümölcsei azon őszinte érdeklődőknél érnek be, akik szívből jövő kérdéseik vannak. Az érdeklődés a bizonyság bölcsője. Vannak, akik kínosan érzik magukat, vagy érdemtelennek, mert vizsgálódó kérdéseik vannak az evangéliummal kapcsolatban, pedig nem kell így érezniük. A kérdezés nem a gyengeség, hanem a fejlődés jele. Isten azt parancsolja nekünk, hogy keressünk a válaszokat a kérdéseinkre, és csupán annyit kér, hogy azt őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel keressük. Amikor ezt tesszük, mindenről megtudhatjuk az igazat a Szentlélek hatalma által. Ne féljetek! Kérdezzetek, legyetek kíváncsiak, de ne kételkedjetek, ne kételkedjetek. Mindig ragaszkodjatok ahhoz a hithez és világossághoz, melyet már megkaptatok, mivel a halandóságban tökéletlenül látunk csupán. Nem minden nyer azonnal értelmet. Sőt, azt gondolom, ha mindennek látnánk az értelmét, az bizonyítaná, hogy mindaz csupán egy halandó elmétől származik. Emlékezzetek rá, Isten megmondta, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Ha azonban tudjátok, hogy a halandóság egyik célja, hogy egyre inkább olyanná váljatok, mint mennyei atyátok, mint gondolataitokban, mint pedig útaitokban. Ebből a szemszögből nézve a kérdéseitekkel kapcsolatos válaszok kutatása közelebb vihetnek benneteket Istenhez, és megerősítik, nem pedig megingatják a bizonyságotokat. Igaz, hogy a hit nem tökéletes ismeret, de hitetek gyakorlásával, mégpedig függetlenül a körülményeitektől, legyetek bárhol és legyen bármikor, az evangéliumi tantételek mindennapi alkalmazása által meg fogjátok ízlelni az evangélium édes gyümölcseit, és egy gyümölcs által fogjátok tudni, hogy az igaz. Persze mindig hallotok majd olyan hangokat, melyek azt mondják, hogy bolondok vagytok, ha hattyúnak képzelitek magatokat, és azt ismételgetik, hogy csupán rút kiskacsák vagytok, és ne is számítsatok rá, hogy bármi mássá válhattok. De ti okosabbak vagytok ennél, ti jobban tudjátok. Egy könyörületes Isten kinyilatkoztatott szavainak köszönhetően megláttátok valódi képmásotokat a víz tükrében, és éreztétek magatokban eme isteni lélek örökkévaló dicsőségét. Ti nem vagytok átlagosak, világszerte élő drága fiatal barátaim. Dicsőséges és örökkévaló lények vagytok. Nem számít, milyen körülmények és megpróbáltatások vesznek körül titeket, arra biztatlak benneteket, emlékezzetek rá, honnan jöttetek, és hová tartotok. Mert az ezekre a kérdésekre kapott válaszok valóban önbizalmat adnak nektek, és irányt mutatnak az életetekhez. Mennyei atyátok él, ő ismer benneteket. Proféták és apostolok által szól hozzátok ezekben az utolsó napokban. Napjainkban Thomas S. Monson, az Úr profétája a Földön. Az egyházat, a szabadító, igen, Jézus Krisztus vezeti. Ezt tudom. Ő áll ennek az egyháznak az élén. Lehet, hogy ma tökéletlenül, és német akcentussal beszélek hozzátok, de a szavakat, melyeket a szívetekben, az elmétekben, és a lelketekben éreztek, megígérem nektek, hogy a Szentlélek ékes szólása, tisztasága és hatalma által érkeznek el hozzátok, és a Szentlélek ereje által mindenről megtudhatjátok az igazat. Kedves testvéreim, drága fiatal barátaim, szeretlek benneteket. Teljes szívemből szeretlek titeket. És hálás vagyok értetek. Hálás vagyok a jóságotokért. Az Úr apostolaként, az Úr Jézus Krisztus, a mi szabadítónk apostolaként, megáldalak benneteket személy szerint és együttesen is, hogy megtanuljátok felismerni, kik vagytok valójában, hogy mit kell tennetek, és kiknek kell lennetek ahhoz, hogy boldog és teljes életet élhessetek. Ez az én imám és áldásom, hogy amikor ránéztek a tükörképetekre, képesek legyetek a tökéletlenségek és hiányos önbizalmatokon túltekinteni, és felismerni, kik vagytok valójában, a mindenható Isten dicsőséges fiai és lányai. Jézus Krisztus szent nevében. Amen.